Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a mikrofonnál Domani Csandrás, a szerkesztő Csák Gyula. Műsorunk első felében szó volt a vasárnap esedékes görög parlamenti választásról, a következő negyed órában pedig egyebek mellett beszélgetést hallhatnak egy Észak-Koreából menekült nővel. 20 pontban fogalmazta meg javaslatait a menekült válság kezelésére a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontja. Tálas Péter az Inforádiónak azt mondta, gondolatébresztőnek szánják tanulmányokat. Németh Zoltán interjúja.
Valóban mi is azért készítettük ezt az anyagot, mert azt látjuk, hogy egész egyszerűen Európa tűzoltást folytat, tehát a határországok a határt védik, a befogadó országok ugye a befogadást hangsúlyozzák. Nagyon egyszerűen úgy lehetne kifejezni, hogy ez egy olyan, mivel itt egy menekült hullámról van szó, ezért hullámtörőket kell beépítenünk, és gyakorlatilag az a 20 pont, amit megfogalmaztunk, annak egy jelentős része ezt a hullámtörő lépéseket sorolja fel, amit, ha nagyon egyszerűen kell megfogalmazni, 6 pontban tudok összefoglalni.
Bocsásson meg, a hullámtörés az számomra azt jelenti, hogy a víz az továbbra is érkezik, tehát továbbra is jönnek menekültek, de nem akkora hullámban, nem olyan mennyiségben, mint korábban. Tehát akkor pontosan, néhány embert vissza kell toloncolni, vagy küldeni?
Nem, azt gondolom, hogy egész egyszerűen arról van szó, hogy komplexen kell nézni a menekült kérdés és minden migrációs mozgást. Az első, meg kell nézni, hogy a jelenlegi migránsok miért jönnek, azt nagyjából tudjuk, hogy a többségük az a szíriai polgárháború miatt, a líbiai káosz miatt. Tehát az első és legfontosabb dolog, hogy Európának kell kezdeni, vagy kezdeményezni kell valamilyen megoldását, vagy a megoldás felé mutató lépéseket kell tennie ezekkel a konfliktusokkal. Ez egymagában nem fogja tudni, de a nemzetközi közösség különböző szereplőivel együtt valószínűleg igen. Nem állítunk, és nem állítjuk azt, hogy nagyon egyszerűen meg lehet oldani ezt a kérdést, de önmagában azt gondoljuk, hogy nagyon sok menekült azért indul el Európa felé, mert nem látja a perspektíváját sem annak, hogy ez a konfliktus valamikor le fog zárulni.
Illetve bocsásson meg, sok menekült pedig azt látja, hogyha már a perspektívát nem lát azon az oldalon, hogy akik megérkeztek Európába, ők viszont kvázi jól élnek, vagy pontosabban nagyon pozitív visszajelzéseket kapnak tőlük.
Ez kétségtelen, de azt is világosan kell látni, hogy ekkora nyomást Európa nem tud feldolgozni. Tulajdonképpen a tömeges megjelenés az, ami most szerintem óriási problémát okoz. Ennek megfelelően a második lépésünk, tehát amellett, hogy a válságokkal el kell kezdeni foglalkozni, és ott ténylegesen, tevőlegesen részt venni, az az, hogy a megtartó képességét a válság övezetek környezetében lévő országok menekültügyi rendszerének hát megerősítsük. Ez azt jelenti, hogy komoly támogatásba kell részesíteni például Szíria esetén Törökországot, Libanont és Jordániát, hogy az ő menekültügyi rendszerük meg tudja tartani ezeket az embereket, ne akarjanak elindulni.
Tálas Pétert a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemzetközi és európai tanulmányok karának dékánját hallották. Miért nem fogadnak be szíriai muzulmán menekülteket a dúsgazdag öbölmenti államok? Teszik fel egyre többen a kérdést. Az érintett arab államok azzal védekeznek, hogy dollármilliárdokat adnak az ENSZ-nek a helyzet kezelésére. Király István Dániel összeállítása.
Százezrek indulnak útnak Szíriából a keresztény zsidó gyökerekkel rendelkező Nyugat-Európa felé a háború elől menekülve, miközben hozzájuk sokkal közelebb keletre a döntően muzulmánok lakta gazdag 6 arab öbölmenti államba egyetlen menekült sem került. Egyre többen legutóbb a CNN összeállításában vetették föl, hogy a helyzet több mint furcsa. A közösségi médiában terjedő infografikákon az látható, hogy míg például Kuwait, az Egyesült Arab Emirátusok, Katar vagy Szaúd-Arábia egyetlen menekültet sem fogadott be, addig a sokkal szegényebb Irak 4 milliót, Egyiptom 133 ezret, Jordánia 620 ezret, Libanon 1,2 milliót és Törökország is majdnem 2 milliót. Nem csak azt kérjük, hogy a környező határokat tegyék szabad, de a menekültek előtt, hanem azt is, hogy a fejlett országok is fogadják a menekülteket. Ebbe a körbe beletartoznak az európai államok és az öbölmenti arab országok is, amelyek képesek a szíreknek menedéket nyújtani és integrálni saját társadalmukba, mondta az amerikai hírtelevíziónak Antonio Guterres, az ENSZ menekültügyi főbiztosa. Az érintett arab államok általában azzal védekeznek, bár nem fogadnak be menekültet, hatalmas összegekkel segítenek.
Since the war broke out, Kuwait alone has donated almost $1 billion to the UN to help Syrians.
A harcok kitörése óta Kuwait majdnem 1 milliárd dollárt adott az ENSZ-nek a helyzet kezelésére, amivel világszerte az ötödik legjelentősebb donorországgá vált, magyarázza a CNN munkatársa. A hat öbölmenti állam összesen mintegy 2,2 milliárd dollár pénzt utalt át 2012 óta. Abdul Kalek Abdullah, az Egyesült Arab Emirátusok Egyetemének nyugalmazott professzora a CNN-nek azt mondta, meglátása szerint az arab országok jelentős segítséget nyújtottak, amit azonban a nemzetközi közösség nem vesz figyelembe.
Having refugees also feeds into ISIS appeal and it feeds into the...
A menekültek befogadása lehetőség lenne az iszlám állam számára, növelni az erőszakot abban a régióban, amely jelenleg is a világon az egyik erőszak által leginkább fertőzött terület. Mindez pedig hatással lenne azokra az öbölmenti államokra, amelyek jelenleg a legstabilabb és legbiztonságosabb arab országok a Földön, érvelte a professzor az amerikai hírtelevízióban. Az öbölmenti államok többsége nem írta alá az 1951-es genfi menekültügyi egyezményt, így területükön csak érvényes okmányokkal és vízummal tartózkodhat minden külföldi állampolgár. Király István Dániel, Inforádió, 88,1.
Románia és Horvátország felől alapvetően a két állam schengeni csatlakozása miatt érkeznek kritikai nyilatkozatok Budapest irányába, mondta az Inforádiónak Feledi Botond. A külpolitikai szakértő szerint az osztrákok esetében a sajtóhangulat összemosódik a diplomáciával. Németh Zoltán interjúja.
Három részre nyugodtan oszthatjuk a körülöttünk néző országokat. Szlovákiával meglepően közel kerültünk itt a V4-es nyilatkozat kapcsán, tehát tulajdonképpen az is egy érdekes momentum volt, hogy ők beleálltak a kvóta ellenzésbe. Ausztria egy külön csoportot alkothat, mert hogy ott a választási kampány, illetve a kormánykoalíció összetétele miatt is érezzük azt, hogy felénk egy nagyon ambivalens kommunikáció zajlik.
Mi az oka egyébként, bocsásson meg Ausztria esetében ennek, ugyanis Ausztriában pont a szélső jobb erősödik, Bécsben talán ők vették át az FPÖ a vezetést 50 év után a szociáldemokratáktól, tehát akkor miért támadják Magyarországot azért, ami miatt ott meg erősödik egy szélső jobb?
Ugye ez pontosan a szélső jobb pártpreferenciával rendelkező szavazóknak az elcsábításáért zajló küzdelem. Tehát részben azért, hogy adott esetben szavazatokat tudjanak szerezni, részben pedig azért is, hogy a másik tábort meg tudják erősíteni, tehát azt, akik rendelkeznek valóban a menekültekkel való együttérzéssel, őket meg lehessen értelmesen szólítani, és a kormánykoalíció valamilyen módon el tudjon navigálni ebben. De azért azt is hozzá kell tenni, hogy itt Németország és az osztrák-német kapcsolatok is alapvetően befolyással vannak arra, hogy Ausztria hogyan viselkedik ebben a diplomáciai csatában. Itt azért annyiféle szólamot hallottunk a különböző kormányzati szintekről kancellárral bezárólag, hogy nehéz azt mondani, hogy egy egységes vélemény formálódna, és nagyon összemosódik a sajtóhangulat, illetve a valódi diplomáciai üzenetek váltása is.
Ne ragadjunk le Ausztriánál, mert ugye máshol is gondok vannak itt, Horvátországot, Szlovéniát, Szerbiát is említettem, vagy Romániát.
Tehát a harmadik országcsoport pedig a Románia-Horvátország, akikkel azért romlott most meg a kapcsolat, és azért ez egy kockázatos, hogy mennyire hosszú távú romlás lesz, hiszen ez a két ország már nagyon régóta törekszik Schengenbe. Schengen övezethez való csatlakozáshoz, reméljük, hogy ennek a törekvésnek még hosszú távon is lesz értelme, és nem hullik szét Schengen. Ugyanakkor az, hogy a magyar-szerb határ lezárásával a menekülteket várhatólag ebbe a két irányba tereljük szét, vagy ebbe a két irányba osztik szét a tömeg majd a két szomszédos ország felé, ez számukra egy olyan kihívást jelent, ami a schengeni csatlakozásukat rosszabb esetben akár éveken meghosszabbíthatja.
Hát ugye Viktor Pontának már a menekült válság előtt is voltak éles nyilatkozatai a budapesti kormányzattal szemben, most csak tovább folytatta ezt lényegében.
Tehát politikai szinten Viktor Ponta természetesen igen, tehát itt ugye különböző színekben utazik a magyar és a román kormány, tehát ez teljesen érthető módon zajlott, illetve a nagykövettel kapcsolatban is a bukaresti magyar nagykövet működését, Fili Katalin látogatását, tehát rengeteg olyan dolgot kifogásolt meg a kormány, ami az ő politikai kommunikációja szintjén egy természetes reakció, hiszen a saját szavazói felé igyekszik ezzel megszólítási lehetőséget teremteni, de ami egy éles tétet jelent, ez a schengeni csatlakozás többek közt, hogy vajon ezzel hogyan tudnak majd az Európai Unió felé elszámolni, ha azt látja az Európai Unió bizottság, hogy egyébként képtelenek egy menekült tömeg kezelésére.
Feledi Botond külpolitikai szakértőt hallották. 18 éves születésnapja előtt szökött meg addigi szeretett otthonából, Észak-Koreából, Hyo-soo-yi. A diktatúrában töltött gyermekkoráról, a menekülésről és későbbi visszatéréséről, édesanyja és testvére kimenekítéséről is ír a jelenleg Dél-Koreában élő Yi, a héten bemutatott A lány hét névvel című könyvében. A szerzővel Király István Dániel beszélgetett. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a beszélgetés felkavaró részleteket tartalmaz.
I was a seven. And then that was the first moment that I learned in North Korea we have a public execution.
7 éves voltam, és akkor szembesültem bele először, hogy Észak-Koreában vannak nyilvános kivégzések. Nagyon féltem. Az utcán sétáltam, amikor hirtelen nagy tömegre lettem figyelmes a vasúti hídnál. Egyszerűen kíváncsi voltam, hogy mi történik, ezért oda mentem. Láttam, ahogy felakasztanak egy embert a hídról lelógatva. Megdöbbentett, hogy milyen hamar képes meghalni egy ember. Nem volt több 1-2 percnél az egész. Először össze-vissza rángatózott, aztán egyszer csak ez abba maradt, és elernyett a teste. Ez volt az első alkalom egyébként is, hogy emberi halállal találkoztam, nem a tévében, hanem a való életben. Az egész olyan volt, mint egy rémálom. Azt követően tanultam csak meg a szót, nyilvános kivégzés. De aztán már láttam, mennyi ilyen van. A hatóságok mindig kiplakátolták, hogy hol és mikor hajtanak végre ilyeneket. Ilyenkor mindig azt gondoltam, hogy már megint meghal valaki. Összesen 2-szer láttam ilyet, mert egyszerűen nem akartam oda menni. Pedig tulajdonképpen nagyon könnyű volt belebotlani egy ilyen kivégzésbe, legalább 10-20 alkalommal volt ott nálunk addig, amíg Észak-Koreában éltem. Észak-Koreában általában puskával 3 lövéssel végezték ki az embereket, egy golyó a fejbe, egy a szívbe, egy pedig hastályba. Az akasztás nagyon ritka volt, az inkább a börtönökre volt jellemző, nem a nyilvánosakra. A családnak, a közvetlen hozzátartozóknak az elsősorban kellett felsorakozniuk. Ez kötelező volt számukra. Senki sem állhatott eléjük. Szörnyű élmény lehetett a szerettük meggyilkolását végignézni az első sorból. Gyerekként egyszerűen nem értettem, hogy miért kell ezt nekünk végignézni, miért kell ezt nyilvánosan csinálni. Persze most már tudom, hogy a rezsimnek mik voltak a céljai. Akkor csak a halványérzés jelent meg bennem, szinte a kivégzéstől függetlenül, hogy nem szabad semmit tiltott dolgot csinálni. Visszatérve, a családtagok életét ezek az események teljesen tönkretették, utána már nem tudtak teljes életet élni.
Lehet, hogy a kérdés egy kicsit furcsa lesz, de mondjuk így, hogy ez egyfajta cirkusz, egyfajta látványosság sokak számára?
No. Nobody enjoys.
Nem. Senki sem élvezi ezeket. Azt hiszem, senkinek sem tetszik. Annak ellenére, hogy akkoriban úgy hittük, úgy tudtuk, hogy akiket kivégeznek, azok bűnözők, de most már tudom, hogy áldozatok. Persze kivéve a gyilkosok, akik közül sokakat szintén így büntettek, de a többség áldozat. Például azok, akik rist loptak a mezőgazdasági területről, hogy enni tudjanak adni az éhező családjuknak. Így büntették őket, szívszaggató. Pedig akkor úgy tudtam, ez engedetlenség a rezsimmel szemben, amiért meg kell lakolniuk. De volt köztük, akit homoszexualitás, jövendőmondás vagy árulás miatt végeztek ki. Teljes őrület, nem élvezte ezt senki. Ha sok ilyet látsz, egy idő után nem érzel semmit. Belül csak egy nagy üresség van. Mélyen lent egy erős félelem. De hát ez a céljuk. Hadd mondjak el egy történetet. A nagynéném 1999-ben látott egy kivégzést. Szokatlan módon nem puskával, hanem gépfegyverrel hajtották végre. A rengeteg lövedéktől a kivégzett feje teljesen szétrobbant. Az agyvelő, a vér, a csont és bőrdarabok mindent beterítettek. A puskánál általában csak a családtagokra fröccsen, de itt messzebb is elrepültek ezek. Anyám mesélte, hogy a nagynéném teljesen belebetegedett a látottakba. Napokig nem evett egy falatot sem.
She couldn't eat anything for many days. She was almost in sick.
A lány hét névvel című könyv szerzőjét, az Észak-Koreában született Hyo-soo-yit hallották. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Cság Gyula nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domanics András.